Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
január 16-tól megszűnik a már jól ismert ügyfélkapu. Helyébe az Ügyfélkapu Plus lép, illetve a digitális állampolgárság program alkalmazás lesz használható. Hogyan is működik az Ügyfélkapu Plus regisztráció? Az alábbiakra van szükség a néhány perc alatt elvégezhető művelethez. Egy létező már használatban lévő ügyfélkapu regisztráció, ahová felhasználó névvel és jelszóval szoktunk belépni. Valamilyen okos eszköz, telefon vagy tablet, amellyel applikációt tudunk letölteni, majd futtatni. És egy hitelesítő alkalmazás, azaz autentikátor letöltése, mely a Google Play áruházból vagy az Apple Store-ból letölthető. A váltással, illetve használattal kapcsolatos információk, valamint segédlet megtalálhatók a kau.gov.hu/DAP oldalon. A digitális állampolgársághoz szükséges egy okostelefon, magyar mobilszám, személyazonosító okmány és 14 év feletti életkor. Ezután le kell töltenünk az alkalmazást, regisztrálni bármelyik kormányablakban és figyelni az értesítést, mert a rendszer üzenetet küld a mobilunkra, ha már használható az alkalmazás. Az Országgyűlés Hivatala és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a hagyományos országházi gyermekkarácsonyi ünnepségen 800 nehéz anyagi körülmények között élő, hátrányos helyzetű általános iskolás gyermeket látott vendégül Magyarországról és határon túli magyarok által lakott településekről szombaton a parlamentben. Az ünnepségen Kövér László, az országgyűlés elnöke köszöntötte a gyerekeket, kísérőiket és tanáraikat, majd felidézte, hogy a parlament csodálatos épülete felmenőink közös erőfeszítéséből, munkájából és pénzéből épülhetett fel. Megjelent a Méh Családok ökoszisztéma szolgáltató képességének fejlesztésére irányuló új pályázati felhívás a KAP stratégiai terv keretei között. A megduplázott mértékű, immár Méh Családonként évente 30 euró összegű támogatás iránti kérelmek benyújtására a 2025. január 27-től március 13-áig tartó időszakban lesz lehetőség, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A felhívás és az azokhoz kapcsolódó tájékoztatás anyagok mellékletek az Agrárminisztérium tematikus weboldalán, a kap.gov.hu felületen találhatók. Ezt az oldalt érdemes folyamatosan nyomon követni, mert minden pályázati felhívással kapcsolatos információ, valamint változás itt érhető el, emelte ki a miniszter. Fokozott rendőri jelenlét mellett civilruhás bűnügyi és egyenruhás állománnyal, megnövelt létszámmal biztosítja a rendőrség a karácsonyi vásárokat, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben kiemelték, hogy a magdeburgi eseményekre tekintettel a közterületi bűncselekmények megelőzése, megakadályozása, valamint a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében állandó, megerősített civilruhás bűnügyi és egyenruhás rendőri jelenlétet biztosítanak a vásárokban és azok közvetlen környezetében, illetve az odavezető főbb útvonalakon. Az ügyeleti rend szerint látnak el szolgálatot a gyógyszertárak az ünnepek alatt, tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a Magyar Távirati Irodát. Arra is figyelmeztetve, hogy az ünnepnapok torlódása miatt kiemelten fontos a rendszeresen alkalmazott készítmények beszerzése és a váratlan helyzetekre való felkészülés. Minden gyógyszertárnak jól látható helyen és jól olvasható módon jeleznie kell a hozzá legközelebbi folyamatosan nyitvatartó vagy ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamint az ügyeleti, illetve a készenléti szolgálat kezdő és befejező időpontját. Emellett fel kell tüntetnie a legközelebbi felnőtt és gyermekorvosi ügyelet címét, telefonszámát. Január 1-től 140 ezer forintra emelkedik a méltányossági nyugdíj küszöb, írja az Infostart. Az ez alatti jövedelemmel rendelkezők kérhetik a méltányossági nyugdíj emelést havi minimum 3 ezer, legfeljebb 8 ezer forint összegben. 500 ezeren vannak azok, akiknek havi jövedelme nem éri el a 140 ezer forintot. Híreink végén az időjárásról. Borult lesz az ég. Többfelé várható havas eső, havazás, délen eső is. A keleti határvidéken azonban érdemi mennyiség nem fog esni, és a Dunántúl északnyugati részein is hajnalra megszűnik a csapadék. A déli szél egyre nagyobb területen északira, északkeletire fordul, a Dunántúlon megélénkül, hajnaltól nyugaton meg is erősödik. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet -3 és +2 fok között várható.
A nap verse.
Kacsó Sándor, Advent a lágerben. Ó, gyere be, kicsi Jézus, ó, gyere be, béke! Hajszolt lelkem hajlékába, fáradt lábam, hajlott hátam, bús Betlehemébe. Nagyon rossz a világ most itt, zárva, ajtó, ablak, mint hiába kopogtatnál, előkelőbb lakásokban alig ha fogadnak. Nem is nagyon hiszem, hogy jobb szállásod akadna, mint ez az én fáradt testem, karácsonyi békét váró rozzant istálója. Igaz, itt az idegenben elhagyatott árva kóbor kutyák vonítnak rá, s hosszú puskák, szöges drótok állnak ajtajába. Igaz, búval vert födelét komisszél cibálja, s nincsen semmi fény már, hideg éjbe vakon néző két kis ablakába. De az alázat szalmáját hintettem le a földre, s meleg párát lehel majd rád, türelmességem szamara, jámborságom ökre. Gyere béhát, kicsi Jézus, karácsonyi béke, rozzant testem kis ablakán, hadd tekintsen ki az öröm meleg lámpa fénye. Tirguliu, 1944. december 10. Román internáló táborban.
Kacsó Sándor Advent a lágerben című versét Fehér István előadásában hallották. Kacsó Sándor erdélyi magyar író, költő, szerkesztő Mikházán született 1901. február 21-én. Első verseit a Jövő népe közölte. 1922-től a kolozsvári Előre ifjúsági folyóirat, majd a Keleti Újság, később az Újság munkatársaként dolgozott. Kezdettől az erdélyi Helikon munkaközösségének tagja volt, az úgynevezett székely írócsoporthoz tartozott. 1926-ban az első marosvécsi találkozón megkapta Kemény János alapítványának irodalmi díját. Párizsi tanulmányútja után 1927-től belső munkatársa, 38-tól 40-ig alap betiltásáig a Brassói Lapok főszerkesztője volt. Ezután Nagyenyedre költözött, a dél-erdélyi magyarság egyik szellemi vezéreként itt szerkesztette az Erdélyi Gazda című újságot 1944-ig. A II. Világháború végén internálták. A Zsilvásárhelyi Déli Hírlap című illegális lágerújság vezércikkírója lett. A táborból 1945-ben szabadult a Magyar Népi Szövetség követelésére. Az első demokratikus parlament képviselője 47-től 51-ig a Magyar Népi Szövetség elnöke volt. 47 és 52 között a Bukarestben megjelenő Romániai Magyar Szó című napilap főszerkesztőjeként működött, majd lemondatása után az Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó kolozsvári szerkesztőségének munkatársa, ezután 68-ban történt nyugalomba vonulásáig az Irodalmi Könyvkiadó kolozsvári fiókjának vezetője volt. Kolozsváron hunyt el 1984. február 17-én.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Thank you. Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit, Bartók Beáta a zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is. Pap Péter vagyok, a következő óra szerkesztője. Ma noszvai és mezőkövesdi eseményekről szólunk. Elsőként egy noszvai rendezvény főszervezőjét hallják, a Farkaskő művésztelepről.
Bernai Judit.
Fő szervező a mai napnak. Ötlet az honnan? Csak az, hogy advent, vagy pedig egyébként is szoktak rendezvényeket tartani?
Hát itt a barlang lakásokban még ilyen adventi rendezvény nem volt eddig. Korábban volt már rá példa, hogy így a kastélynál, vagy itt-ott megpróbáltak szervezni, de már az utóbbi években nem volt sehol. És akkor onnan jött az ötlet, hogy végül is ez egy nagyon különleges helyszín, az emberek egyébként is szeretnek idejönni, és hogy miért ne próbáljunk megtéren itt egy rendezvényt. Persze van kockázata, mert ha itt most lehullott volna egy nagy hó és lefagy, hát akkor lehet, hogy egyetlen egy látogatónk se lett volna, de nagy szerencsénk volt, hogy egész sokan eljöttek eddig.
Mondjuk esőben sem biztos, mert csúszik, de hát a varázsa megvan annak, még a hónak is, szárnak is megvan, és magának annak az épületnek, amit hát meg 20 éve működtetnek lassan.
Hát az épület az több száz éves, de az egyesület, akinek a két vezető építve mellettünk, ők 25 éve vannak itt jelen, és folyamatosan alakulnak, formálódnak itt a terek. És még ugye kérdezte, hogy mi volt itt az alapkoncepció, hát egy nagyon fontos, hogy itt Noszvajon rengeteg kreatív ember jár, rengeteg alkotó, teremtő ember, akik vagy készítenek kézműves termékeket, vagy főzik a lekvárokat, mindenféle különleges élelmiszereket. Tehát elsősorban őket szólítottuk meg, hogy jöjjenek ki a vásárra, tehát itt most nálunk Egerből ebből nincs senki, mindenki noszva, illetve szomolya. Tehát ez nagyon fontos volt, hogy a helyi értékeket fel tudjuk mutatni.
Ugye azért ez egy művésztelep is, tehát nem csak árulnak, hanem dolgoznak is az emberek, azt csinálják, teszik a dolgukat, alakítják. Ez marad egyébként ugyanilyen, vagy azért folyamatosan fejlesztik ezt a telepet?
Hát itt egyébként árulni nagyon ritkán szoktak, tehát ez rendkívül gondolom. Különleges alkalom, igen. Itt folyamatosan alakulnak ezek a terek, tehát az elmúlt 25 évben nem volt egy olyan pont, hogy akkor megáll a történet és nem alakul tovább, hanem itt ezek a terek, amik látogathatóak, itt mindig történik valami, tehát itt mindig jön valamilyen gondolat, aminek a mentén tovább faragódnak a terek, vagy akár újabb terek nyílnak, mert hát némi túlzással a végtelenségig bővíthetők ugye a barlanglakások, ez túlzás volt, ez teljesen egyértelmű, de itt újabb és újabb terek nyílnak ahhoz képest, hogy mekkora terek voltak itt az eredeti állapotukban.
És hogy alakul az, hogy valaki kitalálja, hogy erre lenne szüksége, vagy pedig van egy koncepció, ami szerint azért irányítják, hogy bizony-bizony azért végtelenségig, mint ahogy mondta, nem is lehet, de meg, hogy mondjam. Értékes tereket kell létrehozni.
Hát mivel, hogy ez egy szobrász és természetművész alkotó telep, itt nem is egy hétköznapi értelembe vett szükség diktálja azt, hogy itt most mi hogy fog alakulni, hanem inkább egy olyan alkotói koncepció, ami ugye egyszer csak megszületik, és aztán testet, formát ölt majd.
Ugye a szobrászatot mindenki tudja, hogy hogy néz ki, akár a görögöktől a római, akik, de természetművész az talán egy kicsit megfoghatatlanabb fogalom, vagy megfogható, az csak tudni kell, hogy mi az.
Szerintem megfogható, viszont lehet, hogy nem velem kellett volna megfogni, mert itt vannak a szakértők, ugye Horváth Otto a szobrász, Balázs Péter a természetművész, de így pár szóban az a lényege, hogy azokat az anyagokat használja fel, amelyek a természetben fellelhetőek, és ugye ezek vissza is tudnak térni a természetbe, tehát nem az örökké valóságnak alkotnak, hanem lehet, hogy csak két napig tart, lehet, hogy csak két évig, viszont ezek ilyen nagyon organikus anyagok, nagyon organikus formák, és magának az alkotásnak a folyamata is egy ilyen nagyon zsigeri organikus, ami tulajdonképpen egy ilyen nagyobb kör számára el is érhető, szoktak itt tartani műhelymunkákat, workshopokat, stb. Gyerekeknek fel, felnőtteknek is, tehát tulajdonképpen bárki tud alkotni.
De végül is jó, hogy ön mondja el, mert így érthető, valószínű, hogy egy természetművésztől kevésbé értettük volna meg. Egyébként ugye nem örök alkotások, de azért valamilyen szinten megmaradnak azok is, akár fénykép, akár pedig más módon a fejbe is leírva is. Tehát, de ez a művészet egyébként úgy terjedt ma már a hazánkban. vagy nagy kiállításait nem lehet meg, csak a természetben.
Itt az EGRI Egyetemen van egy természetművészet szakirány a szobrászakos hallgatóknak, tehát itt azért már egész sokan tanulják is ezt az alkotási formát, és én azt gondolom, hogy elterjedtnek mondható, biztos, hogy nagyon sok ember még nem tud mit kezdeni ezzel a szóval, de nem csak itt Noszfajon van jelen, hanem az ország más pontjain is vannak természetművészeti alkotótelepek, olyan helyek, ahol a nagy közönség is akár láthatja ezeket.
Egy kicsit félresiklottam, hát nem is az a lényeg, a mai nap a lényeg, a szervezés, hogy végül is ez még jókorban alig kezdődött el, már sikeres?
Én azt gondolom, hogy sikeres, és igazából mi nem a látogatók számában, meg nem egy bevételben határoztuk meg azt, hogy siker, hanem inkább abban, hogy jól érezzék magukat az emberek, azok, akik itt részt vesznek a megvalósításban, azok, akik ide látogatnak, és úgy érezzük, hogy ez sikerült.
Sikeres, tehát akkor mindenki jól érzi magát, és most már a meleg kályha mellett, mint a duruzsolna, pedig hát csak éppen székkel be van fűtve. Egyébként úgy mennyire szereti ezt a helyet, rossz volt, gondolom, hogy nem véletlenül van itt.
Hát én gyütment vagyok, tehát nem ide születtem, hanem 7 éve költöztünk ide. Én egy nagyon pozitív kisugárzású, befogadó, kedves helynek tartom, ahol nagyon erős emberi kapcsolódások vannak. Nagyon kreatív emberek, nagyon inspirálóak. Én csupa jót tudok elmondani Noszfajról.
Hát mondjuk jó helyen is fekszik, Eger közelsége, itt a város, a nagyobb macska város, de a levegő, ha kilépek, itt se rossz egyébként, de ha kilépek, akkor ez csodálatos.
Igen, hát mondják is, hogy Noszfaj az ország legtisztább levegőjű települése. Ugye ez nem ez a falu rész, inkább a Síkfőkút, de az tény is való, hogy itt minden szempontból kikapcsolja az embert és feltölti, ha eljön ide.
További tervek vannak, vagy elég így működtetni ezt a telepet?
Most karácsony előtt valahogy nem a hosszú távú terveken tartjuk a fejünket,
bocsánat,
de jövőre is...
Majd visszajövök megkérdezni.
Jó, nagyon jól teszi, de jövőre is tervezünk majd. Zenei rendezvények szoktak itt lenni, ugye az alkotótelep működéséhez kapcsolódó szimpozionok, stb. Tehát itt mindenképpen igyekszünk majd a jövőben is különféle rendezvényeket szervezni.
Nem mindegyik ember ismeri, de az a művészi kör, akikkel önök kapcsolatot tartanak, gondolom, hogy nagy örömmel jönnek ide, meg hát egyre több ember fog akkor.
Így van, én is úgy gondolom, hogy ez a hely olyan kisugárzással is rendelkezik, hogy bevonza ide az embereket, mindenki nagyon szívesen szokott ide látogatni.
Köszönöm szépen, további jó pihenést akkor, vagy munkát.
Pihenés, és már remélem. Mindenképpen nagyon köszönjük, hogy eljöttek és interjút készítettek itt nálunk.
Az elmúlt percekben Várnai Judittal beszélgettem a Noszfai Farkaskő művésztelepen. Sorunk folytatásában a Farkaskő művésztelep barlanglakásában noszfai kistermelőkkel beszélgetünk.
Lamos Andrea. Lamos Józsefné vagyok.
Meglepett azt, hogy te tudod, hogy reggeliző krém. Krémet azt hittem, hogy lekvár az mindenkor jó.
Nem. Ez reggeliző krém, és ebbe... Itt van a lányom. Ő jobban el tudja. Majd inkább
hagyj pakolja még egy kicsit.
Puncsszirupot találtuk. De kicsit, majd én pakolok is inkább.
Te
mondd el az útra,
hogy ezeket. Mi lesz itt kipakolva? Még össze nem törik. Mi lesz kipakolva?
Puncsszirupot hoztam, karácsonyi puncsszirupot hoztam, amit elsősorban teljes kávéhoz, lattéhoz ajánlok, de nagyon jó vele a deszerteket ízesíteni.
Kicsit kell fújni magát, a dombok
feljött,
és akkor...
Igen, itt lakom az utcában egyébként, csak így kézenfekvő, hogy itt hozom, viszem, ami éppen hiányzik. Úgyhogy szirupokkal készültem, szörpökkel, zöldségkrémekkel, ezt szeretném itt csinálni, és egy kis savanyítós kis üzemet szeretnék létesíteni, ahol ezeket szeretném a házi savanyúságai mellett.
Érdekes egyébként, ez mind házinak tűnik, ugye?
Tartósítószermentesek mind, az alapanyagoknak a szinte 100%-a kertemben termett meg, és igazából keresem azokat a szokatlan megoldásokat, amivel ugye nem kifejezetten lekvárban gondolkodom, hanem inkább valami másban.
Milyen fajta alapanyagokból lehet készíteni ezeket? Azt tudom, mondták, amiből pálinkát lehet, tehát lehet más is, tehát igen. Ezek ilyen édesebb anyagok mind, vagy nem muszáj, hogy
nem
nagyon
muszáj.
Édes legyen?
Nem muszáj, hogy nagyon édes legyen. Ugye itt van, igazából azt mondom, hogy ilyen vegyes gyümölcstársításoknál ugye a két gyümölcs vagy több gyümölcs ugye egymást elsúlyozni az édességben. Tehát mondjuk egy birsalmához, hogyha sütőtököt, almát, körtét, szilvát teszünk, akkor már nem fanyar az egész egyveleg, és nem is kell hozzá cukor sem, mert ez egyik húzza a másikat.
Előbb kérdeztem az anyukáját, hogy honnan tanult, a nagyanyjától, vagy mindenkitől akkor?
Igen, mindenki. Hát főleg, igen, főleg a...
Saját kreativitáson.
Hát a... Na, erre akartam rá kérdezni.
Igen. De az, hogy honnan érdekel ez a téma, azt nem tudom megmondani. Végül is az valahogy jött. Igen. Mindig is nagyon szerettem ezt a gasztró ajándékos dolgokat. Ugye még a hagyani SMK-ságom idejéből ugye sok mindent kitaláltam, és onnan ott tetszett meg igazán. Meg hát ugye alapanyag is rendelkezésemre állt. És ugye megmaradt piacon nem értékesített áru, vagy a kettes másodosztályú áru feldolgozására kezdtem el gondolkodni, és azokból született gyakorlatilag ennek a szeretete, ennek a feldolgozásnak.
Többen mondták, akik otthoni, úgymond vegyszermentes és tartósítószermentes, hát nem teljes mértékig dolgokat készítenek, hogy ugye megunták azt, hogy akár betegek is lehetnek attól, amit ott lehet kapni különböző helyeken, egészséges kell, hogy legyen.
Igen, ez valóban így van, nagyon fontos, hogy egészséges legyen, illetve az is nagyon fontos szerintem, hogy új ízeket fedezzünk fel, olyan ízeket, amiket esetleg máshol csak láthatunk, vagy tehát mi is képesek vagyunk erre, mindazonáltal, hogy egészséges, újszerű. Tehát amikor a hagyomány ötvöződik a modern dolgokkal, szerintem ott van a helyén a dolog.
Tulajdonképpen azért egy dolog biztos, hogy kell hozzá türelem, odafigyelés, hát az is, hogy egy kicsikét szeresse a hasikáját, vagy a gyerekét, aki éppen szinten nem lesz beteg különféle édesektől, hanem a tudatosabb életmód kell hozzá.
Igen, ez valóban így van. A tudatosabb életmód, illetve a tudatos életmódra nevelés, mert ugye az már most ugye nagyon hiányzik, és nagyon sok minden elérhető már könnyen. Ez nem az az út, ahol az ember könnyen elér valamit, vagy könnyen az asztalra tesz valamit. Ez nem olyan, hogy kinyitom az acskót, és már ott készen van a bármi is, hanem itt azért előtte bele kell tenni azért abba az acskóba, hogy itt kész legyen. Hát kísérletezni sokat kell, de mindig azt kell figyelembe venni, vagy mindig azt kell szem előtt tartani, hogy egészséges legyen az alapanyag, amit feldolgozunk.
Azért ezek olyan anyagok, amik jók, de azért oda kell figyelni, hogy ne romoljon, meg gondolom megvan hozzá a technika, technológia, tárolóhely, meg minden, hogy így maradjon, mert gondolom, hogy ezt nem ma készítettem, mert nem. Még nem olyan meleg.
Igen, ez így van. Igazából azt mondom, hogy én nem használok tartósítószert egyáltalán, és én nem is csinálok, vagy nem is készítek olyan feldolgozott élelmiszert, amit hőkezelésre nem tudok tartósítani. Tehát ugye vannak bizonyos dolgok, amiket ugye nem lehet csak hidegtartósítással, vegyszerrel, azokat én nem szoktam, illetve hogyha már mindenképpen olyat szeretnék, akkor megpróbálom kitalálni a módját, hogyan lehet a melegtartósítással elérni ugyanazt az eredményt.
Mondta, hogy savanyítót is akarna, de hát ahhoz kell valamiféle ecet, vagy bármi más.
Persze.
Tehát az természetes anyag.
Az természetes anyag, mint a cukor is, meg mint a só is. Illetve ugye ez, van egy új törekvés, ez a fermentálás, amihez gyakorlatilag só kell csak, semmi más. Ez is egy szuper élelmiszer, a fermentált zöldségek és gyümölcsök abba a kategóriába tartoznak, és van rá igény. Egyrészt az ízvilága is szerintem szerethető, sőt finom, hogyha a kopászos borkára vagy a savanyúkáposztára gondolunk. És hozzáteszem azt is még, hogy nagyon egészséges, ezért most ez kezd népszerű lenni. És hát gyakorlatilag ennél természetesebb dolog a világon nincs is.
Tulajdonképpen akkor ezeket az anyagokat, tehát sokat nem gyárthat, nem, mert nem nagy üzem valószínű, mert többet hozott volna, meg nagy kijelzőkkel, meg valami. Ebből nem lehet megélni, de azért kell hozzá egy olyan alapanyag, illetve tehát akár vásárolni, akár szedegetni, termelni, meg úgy a előállító hely is kell. Hogy ehhez nem kell befektetni jóformán, csak
hát
a tudás?
Persze, mindenképpen kell. Már maga a tudás is nagy dolog, mert ugye sokáig kísérletezik az ember, mire egy recept tökéletes lesz. Tehát azért, tehát mögöttem is vannak azért sok olyan befőttek, amik nem sikerültek.
No.
De hát el kell jutni az úton valahova, hogy valahova érjük, ugye? És hát mindenképpen kell hozzá, de azt mondom, hogy ezt otthon házilag nem egy nagy valami megvalósítani, a feltételeket biztosítani hozzá. Úgyhogy én ezt bátran ajánlom mindenkinek, bátran javaslom mindenkinek, illetve azt is, hogy keressék a lehetőséget, hogy hogyan lehet ezt megtanulni, vagy hogyan tudják ezt majd megtanulni.
Ugye jó lenne, hogyha visszamennénk nagyanyái korába, amikor ugye otthon meg.
Igen.
Tették, megcsinálták, a kamrába ott álltak a befőttek, most már a bolti spájzaiban hát vannak a befőttek,
mondom,
akkor kevesebbet veszek onnan, ugye?
Hát én azt mondom, hogy ez is elérhető most is, hogy a sajátjaink álljanak ott. Igazából az időt kell rászánni, ami mindig a legdrágább, ugye?
Hát igen.
Hogy ezt előállítsuk, de nagyon megéri. És én mindenkit bátorítok arra, hogy ezt valamilyen úton-módon tanulja meg. Én nagyon szívesen meg is tanítom, szeretnék ezzel foglalkozni is egyébként, hogy workshopokat szeretnék ebben a témában tartani, ahol mindenki elkészíti a saját savanyúságát, és hazaviszi a nap végén. Igazából tényleg csak az, hogy az ember az idejét rászánja, mert ha már fejben ez el van dőlve, utána már nincs akadály.
Na most ezek a workshopok, ezek a úgymond kis tanácskozások, ezek interneten vagy pedig személyesen
hát,
lesznek?
Hát személyeset szeretnék, az ja, úgy mindenképpen, igen. Persze, mert most az interneten én is hiába nézem a bármilyen oktató
Kostol
videót. Hát meg az, hogy most meg ugye otthon lejár a mosógép, meg hazaér a gyerek, vagy mit tudom, én nem tudom, mi történik. De amikor eljön valaki egy ilyen helyre, ahol csak azzal foglalkozik egész nap, és akkor a nap végén egy jó érzéssel megy haza, meg egy megpakolt autóval, én azt gondolom, hogy szerintem ez megéri nagyon.
Feldőtt egy olyan nemzedék, aki nem látta a szüleit berakni tésztát, gyúrni, savanyúságot készíteni.
Hát mert dolgoztam.
Igen, de most itt a lehetőség, hogy megtanulják.
Lamos Józsefnét és lányát, Lamos Andreát hallották Noszvajról, akik biotermelők és őstermelők.
Nem csak ételek kellenek a jó közérzethez, hanem a mese is el kell. Erről Magyar József mesemondó beszél nekünk.
Nekem 4 gyermekem van, 3 lány meg fiú, úgyhogy nálunk mesemondás nélkül nem volt este, úgyhogy minden este azért reszortom volt, hogy meséljek a gyerekek.
Jó, ez rendben van, hogyha az anyukának más dolga volt, de hát végül is a apuka meséi másabbak voltak.
Hát egy részét, amit nagyon szerettek a gyerekek, hogyha nem a könyvből olvastam, hanem én mondtam saját fejből.
Tehát továbbfűzött mesék.
Továbbfűzve, vagy pedig ott akkor találódott ki a mese ott a helyben.
Közösen?
Először én, és akkor ők belekérdeztek, és akkor együtt fűztük így a mese bokrétát, ha úgy tetszik. Azt szerették a legjobban, mert az róluk is szólt egy picit.
Milyen lelkület kell ahhoz, hogy az ember úgy mondjon meséket? Nem a gyerekeknek, mert az oké, benne van, hanem úgy, hogy előadóként.
Hát alapvetően én azt gondolom, hogy kell egy kíváncsiság, tehát hogy hiába ugyanazt a mesét mondom mondjuk, amit szoktam, vagy amit szeretek, azt is úgy mondani, mintha először találkoznék azzal a történettel, mert akkor nem lesz nekem se unalmas. A gyerekeknek meg azt gondolom, hogy de felnőtteknek is, nem kell sok egy-két mondat, és ez a fajta mese révület, ez mindenkit elér, mert hiszen mi a mese? Történetmesélés. Más se csinálunk egész nap, csak történeteket mesélünk egymásnak, csak nem mesének hívjuk.
Tanulni kell egyébként alapmeséket, és akkor ahhoz fűzni, vagy pedig hát egy idő után már dolgozik az agy, és akkor teszi a dolgát.
Hát persze, nyilván kell egy, mindenkinek kell egy eszköztár, nyilván ez fakadhat a gyerekkori mesékből, azok az saját kedvenc mesékből, amiket én olvastam, vagy nekem meséltek, vagy az újkoriakból akár, és ha meg az ember saját maga költ mesét, akkor meg nagy segítője a természet, ami körülötte van, hogyha itt akár lennénk, most is tudnánk elkezdeni mind a ketten mesét mondani arról, ami körülvesz minket.
Mondjuk nem ez a mindennapos dolog, hogy az ember egy parlang lakás soknál mesére fakad, de hát azért mégis, hogyha megszorítják, valami csak eszébe jut. Ön, amikor tanulta, mert mondta a hölgy, aki éppen foglalkozott önnel, vagy egy csapattal, nem is tudom, de utána miért maradt meg ezen a, úgymond, olyan szinten, ami már a profi felé hajlik.
Hát én a Tátrai Vanda, akitől tanultam, igen, és Balázs Péter a férje, akivel természetművészetre tanított minket, mert hogy bennem ez a kettő, ez így együtt van, hogy a mesemondás, vagy a mesékbirodalma és a természetművészeti alkotások. És hát én úgy kapcsolódtam hozzájuk, hogy én pedig saját meséket is írok. Ezek mozgásmesék, csikung meséknek hívom őket, mert minden kis mese egyben egyfajta mozgásos energia gyógyító gyakorlat köré fűződik, így ezért mi ebben nagyon erősen összekapcsolódtunk, mert ahogy a Vanda mondta, hogy ő mozgásban kevésbé van otthon, a mesékben nagyon, én meg mind a kettőben, a mozgásban is, illetve a mesemondásban, az úgy össze van fűzve, tehát az én meséimet nem csak hallgatni kell, hanem mozogni is azokban a mesékben.
Hú, ez más, mert én úgy gondoltam, mese akkor kell, amikor az ember el akar pihenni, álmosodni, és akkor feküdni, aludni, de ott a mozgás az már nem odavaló akkor, akkor ez minden pillanatban jó, ez az ön által mondott mese, illetve ez a mozgásterápia.
Hát ez nem terápia, inkább csak egyfajta gyógyító, energetizáló mozgás, és abban is nagyon sokféle lehet, tehát hogyha ezt mondjuk este mondjuk, csináljuk, akkor az ágyban is lehet, hiszen olyan egyszerű kicsi gyakorlatok, légzésgyakorlatok, légzőgyakorlatok vannak benne, nagyon egyszerű kézmozdulatok, tehát nem valami nagyon komplikált mozgásra kell gondolni. Az ősi kínai mesterek ezt mind az állatoktól lesték el, figyelték a természetet, a fáktól, az állatoktól, és az embernek is van olyan mozgása, amit külön nem figyel meg, mondjuk reggel fel kell, mit csinál, kinyújtózkodik, és jó, kinyújtja a tagjait. Ez például már önmagában egy mozgás, a csikung mozgás, hiszen kinyújtózkodik, nevezhetjük jogának is, ami ismertebb talán. Tehát az esti meséknél ez lehet egy lágyabb, egy kellemesebb, egy elaltató mozgás, ha úgy tetszik, egy ringató mozgás, ami aztán szépen az embert elviszi az álmok mezejére.
Mondjuk én a terápiát nem úgy gondoltam, hogy éppenséggel betegeknek adják, de valamilyen szinten gyógyító.
Mindenképpen,
tehát
igen.
Olyan
igen
szinten, hogy az embert megnyugtatja, és afelé viszi, hát szemében, vagy teljesen mindig a jó felé,
igen,
ugye?
Igen,
ez a
igen
cél.
Hát azért is viszi a jó felé, nem is viheti más felé, mert egyszerre 3 szinten történik meg a mozgással. Mi történik? Fizikai szinten a test mozog, szellemi vagy elmei szinten ugye a mese világába megyünk, és a kettő hol találkozik össze a szívünkben, és akkor az érzelmeket is belekapcsoljuk ebbe. Tehát a fizikai test, a szellemünk, a szívünk, az valószínűleg, hogyha összekapcsolódik, akkor az jó irányba fog vinni minket. Gyógyító, jó irány.
Hamarosan fellépés. Ön szokott izgulni egyébként?
Hát egy természetes izgalom az szerintem mindenki, aki valamilyen, bármilyen fellépésre készül, ön is, amikor riportot csinál, azért van egy kicsi izgalom. Egy picike olyan izgalom, hogy na, hogy hiszen egy improvizatív műfaj. Úgyhogy azt gondolom, hogy igen, egy kicsit, de hát jól fel kell rá készülni, nem csak úgy hányaveti módon megérkezni, és akkor valamit csinálni. Én is készültem ezzel eszközökkel, lesz csillagszóró a végén, úgyhogy így van, egy kicsit megidézzük a csillagok világát, és akkor azt hogy tudjuk a leginkább lehozni a csillagokat, csillagszóróval nem véletlen. Úgyhogy persze van egy kicsi izgalom, de hogyha jól felkészült az ember, akkor azt gondolom, hogy nincs félnivalója, és szeretettel adja át a produkciót, akkor az valószínűleg értő szívekre és fülekre talál.
Hát ön is azért bizonyos mértékig teljesít valamit, és van-e olyan, mikor jobban megelégszik magával, vagy kevésbé, mert hát megmondom őszintén, én se tudok minden riportomra úgy gondolni, hogy ez sikeres volt.
Hát ez puding próbája az evés, szokták mondani, tehát ha az ember nem csinálja, akkor nem történik semmi, ha meg csinálja, akkor meg nyilván benne van, hogy az egyik alkalommal jobban sikerül, a másik alkalommal mondjuk egy picit kevésbé, de én alapvetően abban hiszek, hogy ha csinálok valamit, amit jó szívvel adok át, akkor a hibák is beleférnek, mert hát emberek vagyunk, tehát nyilván nem lehetünk tökéletesek minden áldott nap, vagy minden egyes szereplésnél, vagy fellépésnél.
Magyar József mesemondót hallották egy noszvai fellépése előtt. Következőkben egy jól átmelegítő teja után beszélgetek az egyik szervezővel.
Margarita vagyok. Ez egy kis csoda, egy ilyen ékszer doboz a falunk.
Lassan gyülekeznek. Köszönöm szépen a teját, most már felmelegített. Mit tittunk akkor? Milyen tea volt?
Citromfű és menta gyógytea volt ez.
Végén csak ilyet ittak.
Hogyne, igen, gyógyfű.
Nem indiai teát, meg
nem, az helyi szedésű, úgyhogy ez a kertemből van. Ez a,
igen? Hát igaz, hogy ez egy olyan hely, ahol sok minden van, köztük a barlanglakások is. Hogy tetszik ide kerülni éppenséggel tejafőzésre?
A barlanglakások működik egy művészszelet, és akkor megkértek, hogy én legyek itt a tejfőző, meg a helyi kiadványokat áruló. Lehet kapni itt ilyen a barlanglakások történetével foglalkozó kiadvány, meg hűtőmágnes, ilyen apróságokat. De amúgy én építész vagyok, úgyhogy nagyon kötődöm ehhez a helyhez, mert ez a természetművészet, és ez a természetes építés, ez közel áll hozzám. Ugye ezt a szakmámban is művelem.
Hát gondolom, hogy nem barlanglakásokat tervez, de ebből is lehet tanulni azért egy kicsit.
Hogyne, hát ez a helyi kőanyagból lett kifaragva, és először ezek a kőbányászathoz kötődtek, tehát a helyi építőanyag alapanyagát szolgáltatták, és aztán rájöttek, hogy át lehet belakni is lehet, és ez mennyire jó hőszigettel, mennyire jól tartja a meleget, tehát itt kényelmesen tudtak lakni.
Gondolom, hogy azért ennek már megvan a szakirodalma, irodalma, önök az építészetben, nem tudom, esetleg a hőszigetelésnek a dolgát tanulhatják, vagy már az se?
Hát a természetes anyagok azok jó hőszigetelők, tehát én ezt képviselem, hogy a szalma, a kender, a nád, ezek jó hőszigetelők, tehát ezek helyettesíthetik az ilyen iparilag gyártott dolgokat, és amúgy meg ezeknek a ökolábnyoma az még negatív, és amúgy meg a vályok házakra meg ez a legjobb hőszigetelés, mert ezek a páraszabályozást nyitva hagyják, tehát működik.
Földházakról is hallottunk már, illetve mindenfajta más mai modern dologról, aminek nagyobb az ökolábnyoma, mint ezeknek.
Igen.
Úgyhogy én azokban nem is akarok belemenni, se dicsérni, hanem csak az, hogy tulajdonképpen azért azt mondták, hogy ezek régebben egészségtelenek voltak. Igaz ez, vagy nem teljesen igaz? Tehát amikor itt laktam.
Ja, hogy ezekbe a barlanglakásokba? Lehet, hogyha fölnedvesedett, és nem kellően szellőztették, akkor okozott betegségeket, de alapvetően én szerintem nem ez volt az oka, hogy innen kiköltöztették az embereket. Annak idején még a század elején, tehát a 20. század elején. Ide a zselérsorban lévő, tehát a nincstelen emberek költöztek be, és nem volt adófizető. Itt 70 lakás, a szomszéd, a környező vidékeken mindenütt százával voltak ilyen telepek, ahol tulajdonképpen adó nem fizető emberek éltek. Tehát, hogy emiatt is föllépett akkor még a Magyar Királyság.
Roncsaházakat szokták említeni, hogy építettek nekik.
A helyett ugye felépítették nekik. Hát most például Szomolyát mondhatnám, hogy ott is, amikor a 70-es, 60-as években beköltözők voltak, akkor ezt megszüntetendő, építettek számukra új házakat. Hát azokat ugyanúgy lelakták, tehát nem kerültek jobb helyzetbe. És amúgy, aki ilyen házban lakott, az esküdött rá, hogy itt nagyon jó volt lakni, mert jól ki tudta fűteni. Hát ezek a tufakő barlangok, tufakő. Hát ez a legjobb hőszigetelő.
Hát de lélegzik is.
Lélegzik is, igen. És amikor évente kétszer kimeszelték, akkor az karban lehetett tartani, az egészséges volt. Ezeknek megvolt a speciális nyilászárója, tehát olyan ajtókat csináltak rá, ami nyitva maradt, nyáron ki tudott szellőzni. Tehát csak elzárták az állatoktól, hogy ne menjenek be.
Na most nem azt mondom, hogy költözünk vissza ilyen lakásokba, azért modernebbek is vannak, de szerintem a Kádár barokk épületek azok még egészségtelenebbek voltak, de nem is az a probléma itt. Az, hogy közösségi teret lehet működtetni.
Így van.
És ezek a közösségi terek, most szétnézve mindjárt kiszorulunk innen, azért vonzák az embereket. Tehát múlt azért egy örökség.
Igen.
Egy építésznek azért, amikor így jön, szétnéz, látja a lekerekített idomokat, azért gondolom, hogy ötletet is ad.
Hogyne? Hát ez mivel egy művésztelep, tehát ez egy tovább gondolt, tehát nem ilyenek voltak a terek, hanem abszolút a régi formája volt, ahogy a hosszú ház osztata volt, ugyanúgy három osztatú, két osztatú, kemencével, nyitott tűzterű dolgokkal volt kialakítva, és ide egy olyan művésztársaság talált otthonra, akik itt tovább faragják, és tulajdonképpen ez a hegy, ez egy szobor. Tehát amikor itt sétálnak az emberek, akkor minthogyha egy szoborba sétálnának. Így megfordul a dolog, hogy nem a szobor vonul be a múzeumban, hanem mi megyünk be a múzeumban, a múzeumi tárgyba járkálunk, és az a fantasztikus ebben a helyben, én azért nagyon szeretem, mert ahogy változnak az évszakok, ahogy jár a nap, mindig mást látunk, a fényárnyék hatások annyira csodálatosak, ezen a natúr még látszik a kő vésett, az emberi kéznek a lenyomata látszik, és ez egy csodálatos, jó érzés ebben lenni.
Hát nagyon szépen köszönöm, azt hiszem, hogy órákig beszélgethetnénk róla, mert nagyon tetszik ez a szürkés, fehéres, white, kapart sziklaforma, illetve hát a benne lévő, úgymond kialakított tárgya. Jó itt ülni.
Igen, igen, ebben megegyezhetünk.
Margarita építést hallották, Moszvajról az egyik szervezőt. Végezetül Mezőkövesden az adventi készülődés kapcsán mézes kalácsot díszítünk, legalábbis elméletben.
Kolossai Katalin vagyok.
Hogy tetszik ide kerülni most?
Én tagja vagyok a Matyó Népművészeti Egyesületnek több éve. Rendezvényszervezőként, programszervezőként dolgoztam az Egyesület Kebelén belül 3 évig. A közelmúltban kellett feladnom ezt a tevékenységet, mert a főállású munkahelyemen annyi plusz feladat rakódik rám, hogy fizikailag képtelenség lett volna ezt ebben a formában folytatni, viszont az Egyesületnek változatlanul tagja vagyok, és nem csak az előbb említett tevékenységgel foglalkozom, hanem mézes kalács készítő és díszítő is vagyok, és ezeken az alkalmakon, amikor az Egyesület jeles napokhoz kötődően kézműves foglalkozást, kirakodóvásárt, egyéb programot szervez, akkor szívesen jövök. És most is az érdeklődők számára mézes kalács díszítéses foglalkozást fogok vezetni.
Mézes kalácshoz, ugye én pár mézes kalácshozra már találkoztam, talán önnel is, de soha nem álltunk szóba, nem keveredtünk olyan helyzetbe. Egyébként a mézes kalács készítésnek a titka, azt hiszem, hogy otthonról jöhetett, vagy meg is kellett tanulni kismesterségként?
Részben. Otthonról jött, nagyon szívesen töltök időt nem kényszerből, hanem örömből a konyhában, és ez a gasztronómiához kötődő érdeklődésem, én úgy gondolom, hogy a nagymamám beavatott helyzetéből, vagy a vele töltött sok időből jön. Mindig is ez volt a jellemző a családunkra, hogy nagyon sok minden otthon készült, az ünnepi asztalra is, de a hétköznapi asztalra is. És miután a gyerekeim nagyon szívesen fogyasztották a mézes kalácsot, egyszer csak kitaláltam, vagy jött ez a sugallat, hogy ezt lehet profi módon is csinálni, mint csak otthon a saját maga szórakozására. És megkerestem egy lehetőséget, és elmentem tanulni a fortéjukat. A szomszédasszonyom viccesen azt szokta mondani, hogy Mézes Kalács Akadémiára jártam, de valamilyen szinten ez igaz is, mert az a hölgy, akitől tanultam, ő tényleg profi módon dolgozik és adja át a tudást, úgyhogy a díszítést, a recepteket, az alapanyagok elkészítésének a technológiai folyamatát, azt tőle tanultam.
Ugye az embernek, hogyha enni akarja, nem fontos, hogy a díszítést megtanulja otthon, bár az az igazság, hogy az ember nem csak szájjal, hanem szemmel is eszik mindent, az ízléses mézes kalács díszítés biztosan, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy ham, bekaplak, ugye?
Ez így van, én otthon is szívesen foglalkozom azzal, sőt, üresnek érzem a tálat, hogyha csak a natúr díszítetlen mézes kalácsot teszem fel az asztalra. Valami kis minta mindig kívánkozik rá, és meg is szoktam ennek adni a módját, tehát díszítem is. Nyilván, amit ajándékba vagy eladásra kínál az ember, azt még inkább, és próbálja a mesterségbeli fogásokat megmutatni, és nyilván, ahogy ön is mondta, nem csak az ízek, hanem elsősorban a szem az, ami ugye egyik érzékszervünket megragadja, a mézes kalács, a látvány, a díszítettség, a kívánatosság.
Ugye a karácsonyi hangulat azért itt van, szól a zene, de az illatok is itt vannak, amit elhozott, természetesen nem most süti ki, mert az ahhoz nem különleges, de az egy jó, egy akár egy gáztűzhely is, vagy villanytűzhely, de ha már nagyobb mértékben, mennyiségben készíti, akkor már komolyabb eszköz kell?
Nem kell hozzá komolyabb eszköz, illetve miután ha valaki saját magának, akkor megfelelő a saját kézi erőnk, mert a mézes kalács, a jó mézes kalács tészta elkészítésének az egyik titka az, hogy jól kidolgozzuk és kigyúrjuk a tésztát, és én ehhez beszereztem már egy otthoni, tehát nem egy ipari méreteket feldolgozni képes gépet, az segítségemre van, de egyébként a végső munkafolyamatot azt én is mindig kézzel dolgozom ki, de az, hogy előkészítsem, ehhez nagy segítség. De aki évente egyszer vagy kétszer adja rá a fejét arra, hogy mézes kalácsot süsson otthon, annak teljesen fölösleges ilyen gépet beszerezni, illetve vannak ezek a háztartási multifunkciós gépek, amiket kisebb mennyiségnek a bedolgozására kitaláltak, és az is nagy segítség.
Néha bólogatok, mintha értenék hozzá, de azért láttam már a konyhába beenged engem is a feleségem, amikor készít valamit, de formákat készített, vagy úgy vásárolta?
Is. Ez már végképp nem férne bele az időmbe, hogy én hajtogassam a kiszúrókat, viszont vannak nagyszerű lehetőségek, sőt, például ugye ez a 3D-s nyomtatás, ez szintén forradalmasítja ezt a lehetőséget is. Van, aki kifejezetten ezzel is foglalkozik, de én is volt már, hogy egy olyan egyedi kérés érkezett hozzám, amihez boltban vagy általánosan nem találtam volna meg azt a kiszúrót, úgyhogy 3D nyomtatóval készült el, megterveztük, és aztán hát nyilván ilyenkor a mintadarab elkészítése egy jelentősebb összeget jelent, de aztán azt később is fel lehet használni, vagy nem, mert hogy annyira egyedi.
De tulajdonképpen ön most karácsonyi szerüket készített, egy csengőt, akkor csillagot, gondolom, hogy
fenyőfákat,
máskor szívecskéket, meg
igen,
olyanokat, amik visznek általában. Bár nagyon sok ideje nem igen lehet arra, hogy folyamatosan készítse, és akkor eladja, csak hobbi, meg egy kicsike, hát mit mondjak, büszkeség is, mert azt is lehet mondani, amikor valakinek tetszik az ön munkája, akkor azon felül, hogy el is adja, de a büszkeség csak ott van.
Nem feltétlenül büszkeségnek mondanám, hanem az a jó érzés, hogy másnak örömöt adok. Nyilván meg kell, hogy fizet érte, de nem az az elsődleges motiváció ebben a történetben az én részemről, hogy most mekkora bevétellel fogok innen hazamenni, hanem az, hogy remélem, hogy fognak jönni érdeklődők, gyerekek, akik szívesen ellesik tőlem, hogy hogyan lehet szépen díszíteni a mézes kalácsot, és ez sokkal nagyobb motiváció számomra, mint hogy mennyi lesz a bevétel.
Hogy ezek már elkészítettek kisütött anyagok, igen, mert itt lehetetlen lenne, és a kisütött anyagot színezi, mintázza mindig? Vagy van, amikor még a sütés előtt mintázza?
Kétféle technikával dolgozom. Van az úgynevezett írókázott vagy terülőmázzal díszített mézes kalács, és van az úgynevezett ütőfás lehetőség. Ennél az utóbbinál, az ütőfás mézes kalács készítésénél, még mielőtt sütőbe kerül a tészta, az előtt kerül bele a formába, vagy kapja meg a mintát. Nyilván az alapanyag is más, egy kicsivel, mert hogy süléskor a mézes kalács általában megemelkedik, és ha összefolyik, vagy összesül a minta, akkor gyakorlatilag feleslegesen töltöttünk vele időt. Még a másik fajta mézes kalács, amit írómázzal, terülőmázzal, egyéb díszítő elemekkel, gyöngyel, magvakkal, bármivel díszítünk, az pedig majd a sütést követően kerül rá, és akkor lesz kész.
Úgy tudom, ez a gyakoribb, az első, az ütőfás, az valószínű, hogy ugye ahhoz ki kell karagtatni az ütőfát, és az nem mindegy, hogy milyen az a karagás, milyen mélységű, meg hát milyen minták vannak. Talán egyszer vagy kétszer találkoztam ütőfás mézes kalács készítővel, ahhoz valahogy nagyobb eszköz, anyag kell.
Nyilván ez is megint embere válogatja, hogyha valaki ezzel foglalkozik, vagy a megszállottja, akkor már vadásza is gyűjti ezeket az eszközöket. Nekem is van jó néhány, nyilván ezeket szintén el lehet készítetni, nekem is van olyan mintám, amit fafaragó népi iparművész körtefába faragott, és az általunk megtervezett mintát tudta belevinni. Hát nyilván itt megint ugyanez a történet, hogy ezt meg kell fizetni, de megfogni azt a mintadarabot, azt az ütőfát, már az is egy nagyon jó érzés nekem, mert hogy az anyag, amivel készül, annyira méves és annyira jó érzés vele dolgozni, hogy az ember ilyenkor nem azt nézi.
Azon csodálkozom, hogy ön most igazából arra vár, mert hát még 10 óra alig múlt el, hogy jöjjenek a gyerekek és tanuljanak. Szeret tanítani egyébként? Ilyen módon?
Igen, az eredeti foglalkozásom is egyébként pedagógus, tehát nagyon sok lehetőségem van, nem feltétlenül mézeskalácsot, de más területen tudást átadni. Ez egy másféle műfaj, de én hiszem azt, hogy a manuális dolgok, a népi hagyományoknak az ismerete, azok nagyon-nagyon jó eszenciát adnak tudásban, és olyan sok minden másra kihatással vannak, ami észrevétlenül épül be például egy gyerek tudásába. Az sem lehetetlen, hogy ez a fajta kis hobbinak induló alkalom, vagy egy kis foglalkozás, az majd később felkelti az érdeklődését, és szívesen tölti az időt nem csak a mobiltelefonja társaságában, hanem ilyen kézműves tevékenységek társaságában is.
Hát egy kulcs szót említett ön, a népi hagyományokat. Ugye a karácsonyi ünnepkör is vallásos is, de egyben óriási népi hagyományokkal rendelkezik. A luca, stb. De nem sorolom végig, kántálástól kezdve betlehemezést, de a mézes kalács fontos dolog volt régen, hiszen más nem is nagyon sütöttek otthon. Beiglin kívül mézes kalács volt a leggyakoribb. Akkor hát ez a nem karácsonyra készült, de azért biztos, hogy sokan most kapnak a tejükhöz, vagy jó, de jó lenne mézes kalács, akkor ott az asztalra, a karácsonyi asztalra, nem?
Ez is szerintem a praktikus gondolkodásból jön a hagyományaink tekintetében, hiszen a ház körül nagyon sok minden megtermett. Az, hogy méz volt, az szerintem természetes volt. Az, hogy liszt volt, az is. Az, hogy egyszer kellett rászánni az időt, vagy akár összefogva a család asszonyai, lányai együtt sütöttek, az egy fantasztikus időtöltés volt. Közben beszélgettek, ismereteket szereztek, illetve, hogyha megsütöttek egy jó adagot, akkor az nem csak 2 napig tartott, hanem elállt, mert nekem van olyan mézes kalácsom, amit tavaly sütöttem, igaz ugyan, hogy fémdobozba vagy becsomagolva tettem el, de bátran oda merem adni, ki lehet bontani, meg lehet kóstolni, és még mindig őrzi azt a fantasztikus íz mennyiséget és azt a jó állagot, amit egy mézes kalácstól elvárunk. Úgyhogy szerintem ez is az egyik eleme volt a karácsonyi készülődésnek, hogy együtt van a család, együtt sütnek, és hogy ilyen mintákkal díszítik majd fel a karácsonyfát is, ugye, mert kerülhetett karácsonyfára is mézes kalács, illetve az ünnepi asztalra is.
Köszönöm szépen, most is együtt van a család, a nagy család, az a család, akik népi dolgokkal foglalkoznak, kosárponótól kezdve, nem is tudom még,
mit vannak. Motorfestőig, gyöngyfűzőig.
Na de hát ez is egy családias készülődés.
Így van.
Köszönöm szépen, és
köszönöm.
A további jó munkát, hogy járjanak ez is, mert sokat tetszett sütni, úgy látom.
Köszönöm szépen, remélem, hogy lesznek érdeklődők.
Kolossai Katalint hallották az adventi készülődés kapcsán, amelyet a Matyó Népművészeti Egyesület szervezett Mezőkövesden. Ezzel műsorunk véget ért.
a munkatársak, Bartók Beáta a zenei szerkesztő, és a technikus Tompos Péter nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves